archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ne vádolj engem ilyes, mert nem vagyok ilyen ember. Én tényleg meg fogom adni a pénzedet, hidd el nekem, mindent meg fogok tenni azért, hogy megadjam. Hát most hogy nem tudok nekem, most mit van a lelkemet egyet, hogy higgyél nekem? Nem tudok garanciát adni rá, mert... Na de most úgy alakult, hogy talán másképpen alakul az életem, és akkor... De hidd el nekem, hogy meg fogom adni, a jó Isten áldjon meg, hát nem tudok mit mondani. Hát nincs ennyi pénzem most, hogy megadjam neked, de meg fogom adni. Hát, mert azt hittem, azt gondoltam akkor, amikor kölcsönkértem, de rövid időn belül meg fog változni a helyzet. Tehát, hogy... De én abba hittem, de ne haragudj. Kölcsönkértem, tulajdonképpen úgy éreztem, hogy van rá fedezetem. Elvileg nem volt, gyakorlatilag úgy éreztem, hogy van rá fedezet. Meg fogom adni, hidd el nekem, nem tudok mit... De nem tudok mit csinálni. De ne, ezt ne csináld, nagyon kérlek. Könyörgöm, ezt ne csináld. Ne, nagyon kellemetlen helyzetbe hoznál, ezt ne csináld. Meg fogom adni a pénzt, hidd el nekem. Mondj egy határidőt.
Szunce emlékzaj. A hadviselés törvényei.
Szunce mondotta, hogy a háborút, amely az ország legnagyobb vállalkozása, az élet vagy halál alapja, a megmaradás vagy pusztulás útja, mindenképpen alaposan tanulmányozni kell. Mert a háborút 5 tényező határozza meg, s 7 alapelv segítségével állapítható meg a hadi helyzet. Az első tényező az út, a tao. El kell érnünk, hogy a nép ugyanúgy gondolkodjék, mint uralkodója. Így képes legyen vele együtt meghalni, képes legyen vele együtt élni, anélkül, hogy félelmet vagy kétséget ismerne. A második az ég, a homály, a yin és a fény, a yang, a hideg és a hőség, a napszakok és évszakok. Az ég itt az éghajlati és időjárási viszonyokat jelenti. A harmadik a föld, a távoli és a közeli, a járhatatlan és a járható, a tágas és a szűk, a halál és az élet. A negyedik a hadvezér. A bölcsesség, a megbízhatóság, az emberség, a bátorság és a szigorúság. Az ötödik a törvény. A katonai szabályok és a rend. A helyes úton való vezetés, valamint a szükségletekről való gondoskodás. Ezt az 5 tényezőt minden egyes hadvezérnek ismernie kell, és aki megértette ezeket, győzelmet arat. Aki azonban nem értette meg, nem győzhet. A 7 alapelv pedig, amelyek segítségével megállapítható a hadi helyzet, a következőképpen hangzik. Melyik uralkodó van birtokában a helyes útnak? Melyik hadvezér tehetségesebb? Az eget és földet, a természeti feltételeket. Melyik tudja a maga számára hasznosítani? A törvényeket és rendeleteket melyik valósítja meg jobban? Melyik hadsereg az erősebb? A tisztek és a gyalogosok melyik seregben gyakorlottabbak? A jutalmazás és a büntetés melyik seregben világosabb? Ezek segítségével meg tudjuk állapítani, ki lesz a győztes és ki a vesztes. A hatalom felmérni az előnyöket, és tetteinket ahhoz igazítani. Csalás útját járja. Így. Ha képesek vagyunk valamire, tegyünk úgy, mintha nem lennénk rá képesek. Ha valamit felhasználunk, tegyünk úgy, mintha nem használnánk fel. Ha közel vagyunk, keltsük azt a látszatot, hogy távol vagyunk. Ha távol vagyunk, keltsük azt a látszatot, hogy közel vagyunk. Előnyöket kínálva csalogassuk az ellenséget, sorait megzavarva mérjünk csapást reá. Ha mindene megvan, jól készüljünk fel ellene. Ha erősebb nálunk, kerüljük el az összecsapást. Ha dühös, vezessük félre. Magunkat alantasabbnak mondva tegyük el bizakodottá. Ha friss erővel rendelkezik, fárasszuk ki. Ha egységei szoros kapcsolatban vannak, ziláljuk szét őket. Ott támadjuk meg, ahol nem készült fel védekezésre, és akkor küldjük előre csapatainkat, amikor éppenséggel nem várja. Általában annak, aki már a csata előtt a templomban biztosra veszi győzelmét, több lehetősége van a sikerre. Annak pedig, aki már a csata előtt a templomban is azt fontolgatja, hogy nem fog győzelmet aratni, kevés lehetősége van a sikerre. Több számítás, győzelem. Kevesebb számítás, nem győzelem. Hát még ha teljesen hiányzik minden számítás. Ha ezek segítségével vizsgálom a dolgokat, a győzelem és vereség okai feltárulnak előttem. Minden háborús vállalkozásnak törvénye, hogy ha van 1000 könnyű harckocsink és 1000 nehéz hadiszekerünk, valamint 100 000 pajzsos emberünk, de számukra az élelmet 1000 mérföldről kell szállítani, akkor a belső és külső kiadásokra, vendégek és látogatók fogadására, a fegyverek védőrétegéül szolgáló lakra és enyvre, kocsikra és fegyverekre naponta el kell költeni 1000 kin pénzt. Mert csak így állíthatunk ki egy 100 000 főnyi hadsereget. Ha úgy vezetjük a háborút, hogy a győzelem sokáig várat magára, akkor eltompítjuk fegyvereinket, letörjük a hegyüket. Fallal körülvett városokat ostromolva erőnk megtörik. Ha seregünket sokáig tartjuk távol, az ország nem bírja majd el a költségeket. Ha pedig eltompítottuk fegyvereinket, letörtük a hegyüket, megroppantottuk erőnket és kimerítettük a javakat, akkor a különböző fejedelmek kapva kapnak ezen, s fellázadnak ellenünk, és hiába minden bölcsesség, nem tudjuk többé jóra fordítani azt, ami következik. Ezért olyan háborúról, amelyet ügyetlenül bár, de gyorsan vezettek, még csak hallhatunk. Olyat azonban, amelyet ügyesen vezettek volna, csak éppen lassan, sohasem láthattunk. Még sohasem fordult elő, hogy egy háború, amely sokáig húzódott, valaha is hasznára vált volna az országnak. Aki tehát nem érti meg teljesen a hadviselés okozta károkat, az nem képes teljesen megérteni a hadviselésből fakadó előnyöket sem. Tehát a háborúban a győzelem az, ami fontos, nem pedig az, hogy sokáig bírjuk. Minden hadviselésnek törvénye, hogy legjobb épségben hagyni az ellenséges országot. Elpusztítani már nem olyan jó. Legjobb épségben hagyni az ellenséges hadsereget. Szétverni már nem olyan jó. Legjobb épségben hagyni az ellenség lűit, ami 500 ember, szétverni őket már nem olyan jó. Legjobb épségben hagyni az ellenség cúit, ami 125 ember, szétverni őket már nem olyan jó. Sőt, legjobb épségben hagyni még a vúkat is, ami 5 ember. Szétverni őket már nem olyan jó. Ezért 100 harcot vívni és 100-szor győzni nem a legjobb a jók között. Nem is harcolni, mégis alávetni az ellenséges sereget. Ez a legjobb a jók között. Így a legjobb hadsereg az, amelyik meghiúsítja az ellenség terveit. Csak ezután következik az, amelyik szétzúzza az ellenség szövetségeseit, majd utána az, amelyik harcot vív az ellenséges sereggel, és végül az a legrosszabb, amelyik városfalakat kezd ostromolni. Így aki igazán ért a hadviseléshez, úgy töri meg az idegen sereget, hogy nem vív csatát vele. Úgy foglalja el az idegen városfalat, hogy nem ostromolja meg, úgy semmisíti meg az idegen fejedelemségeket, hogy nem tart sokáig a háború. És minthogy a kölcsönös sértetlenség által igyekszik győzni az ég alattiban, a fegyverek alkalmazása nélkül is biztosítani tudja magának az előnyöket. Ez a csellel való támadás törvénye. Ezért a hadviselésnek törvénye, hogyha 10-szeres túlerővel rendelkezünk, körül kell zárnunk az ellenséget. Ha 5-szörössel, meg kell támadnunk. Ha 2-szeressel, akkor meg kell osztanunk erőit. Ha ugyanakkor az erőnk, akkor is képesnek kell lennünk csatát vívni vele. De ha erőnk kisebb, akkor képesnek kell lennünk a védekezésre. És ha erőnk nem is mérhető az ellenségéhez, akkor tudnunk kell kitérni előle. A kis erőkkel való szilárd ellenállás ugyanis csak oda vezethet, hogy a nagyobb erőkkel rendelkező ellenség fogságba ejt bennünket. Ezért a győzelem megismerésének 5 alapelve van. Aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz. Aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az győz. Akinél a felettesek és alárendeltek ugyanazt akarják, az győz. Aki maga elővigyázatos és ki tudja várni az ellenség elővigyázatlanságát, az győz. Amelyik hadvezér tehetséges és fejedelme nem tartja pórázon, az győz. Ez az 5 alapelv a győzelem megismerésének útja. Ezért mondják, hogy ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor 100 csatában sem jutunk veszedelembe. Ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk. És ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket. Thank you. régi időkben azok, akik igazán értettek a harchoz, mindenek előtt legyőzhetetlenné tették magukat, s úgy várták ki az alkalmat, amikor az ellenség legyőzhető volt. A legyőzhetetlenség rajtunk múlik, de a legyőzhetőség az ellenségen. Ezért van, hogy aki igazán ért a harchoz, az legyőzhetetlenné tudja tenni magát, de azt már nem feltétlenül képes elérni, hogy az ellenség mindig legyőzhető is legyen. Ezért mondják, hogy a győzelem feltételeit megismerhetjük, de valóban győzelmet aratni nem mindig tudunk. A legyőzhetetlenség védekezés. A győzni tudás támadás. A védekezés azt jelenti, hogy még hiányzik valami. A támadás pedig azt, hogy minden bőségben van. Aki ért a védekezéshez, elrejtőzik a 9. föld mélyébe. Aki ért a támadáshoz, az a 9. ég magasából üt rajta az ellenségen. Így lehetünk képesek az egyik esetben valóban megvédelmezni magunkat, a másik esetben megbiztosítani a győzelmünket. Aki a győzelem feltételeiből nem lát többet, mint amit az egyszerű emberek is tudnak, az nem a legjobb a jók között. Még ha győz is egy csatában, és az egész ég alatti jónak mondja, akkor sem a legjobb a jók között. Mert aki fel tud emelni egy őszi szőrszálacskát, az még nem nagy erejű. Aki látja a napot és a holdat, az még nem éles szemű. Aki hallja a mennydörgés robbaját, az még nem finom hallású. A régi időkben azok, akikről azt mondták, hogy értenek a harchoz, mindig könnyű győzelemmel győztek. Azoknak győzelme tehát, akik igazán értettek a harchoz, nem szerzett hírnevet és nem ismert hőstetteket. Azért győztek a harcban, mert nem követtek el hibát. Aki nem követ el hibát, annak vállalkozásai mindig győzelemhez vezetnek, s olyanok fölött aratja győzelmét, akik már eleve vereséget szenvedtek. Így hát a harchoz azért igazán, aki szilárdan áll abban a helyzetben, amelyben nem szenvedhet vereséget, s ugyanakkor nem szalasztja el azt a helyzetet, amelyben az ellenségnek vereséget kell szenvednie. Ezért győzelmet aratni az a hadsereg fog, amelyik először győz, és csak azután keresi a harcot, a vereség pedig arra a hadseregre vár, amelyik először harcol, és csak azután keresi a győzelmet. Aki igazán ért a hadviseléshez, az mindig a helyes utat, a Taót követi, és betartja a háború törvényeit. Csak így tudja eligazítani a győzelem és a vereség dolgát. A háború törvényei közül az első a távolság. A tú, második a mennyiség, a liang, harmadik a szám, a su, negyedik a súly, a cseng, ötödik a győzelem, a seng. A terület hozza létre a távolságot. A távolság hozza létre a mennyiséget, a mennyiség hozza létre a számot, a szám hozza létre a súlyt, a súly hozza létre a győzelmet. A győztes, ha csatát vív olyan, mint az 1000 zsen magasból a mélybe zúduló vízesés. Ez tehát a forma. Ahhoz, hogy az ellenséggel való elkerülhetetlen összecsapáskor soha se szenvedjen vereséget a hadsereg, szükséges a cselvetés is, meg a közvetlen harc is. A hadsereg csapásának olyannak kell lennie, mint amikor malomkő zuhan egy tojásra. Ez az üresség és teltség elve. A hiűsi. Minden csatában egyenes támadással vehetjük fel az érintkezést az ellenséggel, de cselvetéssel győzünk. A csatában erőt érvényesíteni csak két módszerrel lehet, cselvetéssel és közvetlen harccal. De a cselvetés és a közvetlen harc váltakoztatása annyiféle lehet, hogy nem győzzük kimeríteni. Kavargásban és zűrzavarban felfordulást mutat a harc, de ez mégsem lehet igazi felfordulás. Ezért, aki ért hozzá, hogyan kell az ellenséget mozgásba hozni, az olyan formát mutat neki, hogy az ellenség feltétlenül követni kezdi. Olyasmit nyújt neki, amit az ellenség feltétlenül meg akar ragadni, és előnyöket kínálva fel úgy tudja mozgásba hozni az ellenséget, hogy aztán leshelyén várhasson reá. Így aki igazán ért a harchoz, mindig csak azt keresi, ami saját erejéből futja, és nem követel meg semmit másoktól. Általában úgy van, hogy aki előbb érkezik a csata helyére, és ott várja meg az ellenséget, az ereje teljében van. Aki pedig később érkezik a csata helyére, és sietve kénytelen felvenni a harcot, az már is kimerült. Aki tehát igazán ért a harchoz, az maga irányítja az ellenséget, s nem hagyja magát az ellenség által irányítani. Ezért jól támadni annyit jelent, hogy az ellenség nem tudja, hol védekezzék. Jól védekezni pedig annyit, hogy az ellenség nem tudja, hol támadjon. Olyan rejtett, olyan titokzatos ez a művészet, hogy nincs is testi alakja, s olyan isteni, olyan varázslatos, hogy nincs is hangja. Így válhatunk sors istenné az ellenség felett.
Eljátszuk a Nap az apa című számot. Ez így van. A hatalmadat érezvén egy körmet levágatsz, és akaratán kívül egy szőkenőt a táncba hívsz. Vagy egy másik napon egy mikróbuszból intő hivatalnok látása miatt beteg szíved majdnem a sírba visz. De a hatalmad gúnyolod, és senki nincs, aki erősebbnek látszana nálad. Minden mondatra emlékszel, és minden mondatot teli találat. Óriás szívedet, derűs mosollyal a világra büszkén megnyitod. Jókor reggel a szemedet is, keveset alszik 40 fele az ember. És a rekeszes táskádat degeszve tömve rohansz egy átkozott hivatalba. Nagy tudásoddal és a régi tekintélyeddel. Mert az idő halad, gyorsan szalad, felelősséget biztos tudatában. De egy másik napon otthon maradsz, és rettegve gondolsz mindarra, ami van, és rettegve ülsz a szobádban, mert az idő halad. Otthon maradsz, vagy sörtöntesz a pezsgőbe egy éjjeli kocsmába. Lüktető agyadat görcsel, haraggal és indulattal rövidre zártan, és akkor mondod, hogyha harc, hadd legyen harc, megduplázod az összes tétet. És tévedhetetlenül bizonyos vagyok, hogy tényleg elvesztetted az egészet. Erőre ború, borúra háború, most elküldték Kantot a fenébe. Így kezdődött el a béke vége. Ropog. Ahol én járok, áram ív. ez ér végig látomás. Ott áll egyedül ez égjel, milyen hosszú villanás, nagy mágus átlépte a határ, sorsként csaptam le rá. Ez lett az a nap, ha ez az az év, a legutolsó állomás. Hagyd el a vizet, hajót repül, tej fehér köztáll le rád. Átváltozott, és átváltozott örökre már. A macska elkapott egy madarat, és a bokorba szaladt vele. Egy másik madár csivitelt a fán. A hídra nekem egy háttal egy hangos autó fordult éppen, és a holtsugár pont a szemembe tűzött volna, a lámpák alá értem én. Talán ekkor tért belém vissza ismét a remény.
Feltartóztathatatlanul akarunk előre törni, akkor az ellenség ürességére, gyengeségére kell irányítanunk a csapást. Ha tehát valamely formát mutatok az ellenségnek, de valójában nem az a formám, akkor én zárt és egységes maradok, az ellenség azonban részekre szakad. Az én zártságom egyetlen egységet alkot, az ellenség megosztottsága azonban 10 egységet. Így aztán egységeit 10-szeres erővel támadhatom meg. Az én erőm megnövekedett, az ellenségé pedig csökkent. És minthogy nagyobb erővel tudok csapást mérni a kisebb erőre, ugyancsak kevesen mernének velem csatát kezdeni. Azt a helyet, amit a harchoz elfoglalunk, az ellenségnek nem szabad ismernie. Mert ha nem ismeri helyünket, akkor az ellenségnek sok helyütt kell harcra készen állnia. Ha pedig ellenségünk sok helyütt kénytelen harcra készen állni, akkor ugyancsak kevesen lesznek, akik velünk fel tudnák venni a harcot. Az ellenség megítéléséhez tehát meg kell ismernünk terveit, kikémleléséhez meg kell ismernünk a mozgását és nyugalmát irányító elveket. Ha valamilyen formát mutatunk neki, megismerhetjük életének és halálának helyét. Ha pedig megütközünk vele, akkor megtudhatjuk, hol van meg bőségben mindene, és hol hiányzik valamije. Így a hadseregnek akkor adjuk a lehető legtökéletesebb formát, amikor már nincs is érzékelhető formája. Mert ha nincs érzékelhető formája, akkor a legtapasztaltabb kém sem tud kifürkészni semmit, és a legbölcsebb ember sem tud eligazodni rajtunk. Aki a formára tud támaszkodni, az a győzelem dolgát a sokaság vállára rakja, bár a sokaság ezt nem tudhatja. Mindenki ismerheti azt a formát, amellyel győzelmet arattunk, de senki ne ismerje azt a formát, amellyel a győzelmet megszerveztük. Ezért a csatában szerzett győzelem nem ismétlődhet meg ugyanúgy. De a mindenkori formához való alkalmazkodás változatai kimeríthetetlenek. Hadseregünk formája hasonló legyen a vízhez. A víz formája olyan, hogy elkerüli a magasat és siet az alacsonyabban fekvő helyekre. A hadsereg formája olyan legyen, hogy kerülje el a teltséget, az ellenség harcképességét és győzni tudását, és mérjen csapást az ürességre, a gyengeségére. A víz a föld területhez igazodik, úgy irányítja folyását. A hadsereg az ellenséghez igazodjék, úgy biztosítsa magának a győzelmet. Ezért a hadseregnek ne legyen állandó helyzete, mint ahogy a víznek sincs állandó formája. Aki azáltal szerzi meg a győzelmet, hogy az ellenséghez igazodva mindig képes változtatásokat és átalakításokat végrehajtani, azt méltán nevezhetnénk varázserővel rendelkezőnek. A hadvezér, amikor megkapja fejedelmétől a parancsot, felállítja a hadsereget, összegyűjti a sokaságot, majd találkozik az ellenséggel, és tábort ver. De semmi sem lehet nehezebb, mint a hadsereg harca. A hadsereg harcában az a nagyon nehéz, hogy a kerülő utat egyenes úttá kell változtatni, és a szerencsétlenséget előnnyé kell változtatni. Így kerülő útra az szánja rá magát, aki előnyök felkínálásával félre akarja vezetni az ellenséget. És ha később indult ugyan az ellenségnél, mégis előbb érkezik céljához, akkor megértette, mi a kerülő út és egyenes út taktikája. Ezért a hadsereg egyszer legyen gyors, akár a szélroham, máskor azonban nyugodt, akár az erdő. Egyszer úgy törjön előre és úgy pusztítson, akár a tűzvész, máskor legyen mozdulatlan, akár a hegy. Egyszer legyen kiismerhetetlen, akár a sötétség. Máskor meg úgy mozogjon, mint a mennykőcsapás. Éjszakai csatában alkalmazzunk tüzet és dobot. Nappali csatában pedig sok jelzőzászlót. Ezekkel még az ellenség fülére és szemére is hatni lehet. Úgy van az, hogy reggel a bátorság még friss, napközben azonban elernyed, estére pedig kihúny. Ezért, aki igazán ért a hadviseléshez, az elkerüli a friss bátorságot, de csapást mér a lankatra és kihúnyóra. Ez a bátorsággal való törődés. A mi nyugalmunk segítségével várhatjuk ki a nyugtalanságot az ellenségnél. Ez az érzelmekkel való törődés. Minden hadviselésnek törvénye legyen, hogy magaslaton állókra ne támadjunk alulról, dombról lefelé jövőkkel ne szálljunk szembe, cselből menekülőket ne kezdjünk üldözni, harcra kész katonákat ne támadjunk meg, csalétekként kitett fegyvereknek ne essünk áldozatul, hazatérő seregnek ne álljuk el az útját, körülzárt seregnek biztosítsunk egérutat, végső szorultságban levőket ne nyomorgassunk tovább, pusztasággá lett vidéken ne maradjunk meg. Vannak tehát utak, amelyeken nem szabad járnunk, vannak hadseregek, amelyeket nem szabad megtámadnunk, vannak városfalak, amelyeket nem szabad megostromolnunk, vannak területek, amelyeken nem szabad felvennünk a harcot, és vannak fejedelmi parancsok, amelyeket nem szabad elfogadnunk, végrehajtanunk. vezérre 5 veszedelem leselkedik. Ha biztosra veszi a halálát, valóban megölhetik. Ha mindenképpen élni akar, könnyen fogságba esik. Ha gyorsan méregbe gurul, hamarabb előfordul, hogy tiszteletlenül bánnak vele. Ha túlságosan kényes a tisztességére, könnyebben megszégyenítik. Ha túlságosan szereti az embereket, azok sok gondot okozhatnak neki. Ez az 5 veszedelem. Túlzásból fakadó hibája a hadvezérnek, a hadvezetésnek pedig szerencsétlensége. Ha megverik a hadsereget és megölik a hadvezért, annak oka nagyon sokszor ez az 5 veszedelem. Jól meg kell ezt érteni. A menetelő hadsereg. A hadsereg elhelyezésekor mindig figyelembe kell vennünk az ellenség helyzetét. Hegyeken való átkeléskor mindig a völgyekre kell támaszkodnunk. Mindig a napos oldalt kiszemelve kell elhelyezkednünk a magaslatokon. Ha felülről akarnak harcot kezdeni velünk, mi alulról ne vegyük fel a küzdelmet. Folyón való átkeléskor, ha a felső folyásnál esőzések vannak és a víz zavarosan érkezik, akkor várjuk meg, míg megnyugszik. Azután keljünk át rajta. Soha ne fogadjuk az ellenséget a víz folyásával szemben. Mocsáron átkelve haladjunk a lehető leggyorsabban, és sehol ne időzzünk. Ha azonban mégis egy mocsár közepében akadunk össze az ellenséges hadsereggel, akkor a legfontosabb, hogy a vizet s füvet nyújtó helyekre támaszkodjunk, a hátunk mögött pedig sűrű erdő legyen. Dombok és földhányások között mindig úgy foglaljuk el a napos oldalt, hogy ezek tőlünk jobbra és a hátunk mögött legyenek. Ha valamely területen sebesvízű hegyi patakok, természet adta szakadékok, ismeretlen barlangok, ember nem járt a bozótosok, halálos mélységek és veszélyt rejtő hasadékok vannak, akkor onnan mindig gyorsan igyekezzünk tovább, és még a közelében sem maradjunk. Az ellenség közel van hozzánk, mégis mozdulatlan marad, akkor valami természet adta védelemre támaszkodik. Ha mindenfelé fű takarja el a látásunkat, gyanakodnunk kell, hogy ellenség rejtőzik mögötte. Ha folytott hangokat hallunk és növekvő készülődést látunk, akkor az ellenség előretörésre készül. Ha egyik fele előretör, másik fele pedig visszavonul, akkor csalogatni akar bennünket. Ha az ellenséges katonák fegyverükre támaszkodva állnak, akkor éhség gyötri őket. Ha vizet merítvén első dolguk, hogy igyanak belőle, akkor szomjúságtól szenvednek. Ha előnyöket pillanthat meg, mégsem tör előre, akkor az ellenség kimerült. Ahol a madarak megállapodnak, ott nem lehet ellenség. Ha éjszaka egymást hívogatják az ellenséges katonák, akkor félnek. Ha seregükben kavarodás észlelhető, akkor hadvezérüknek nincsen tekintélye. Ha jelzőzászlóik szüntelenül mozognak, az a felfordulás jele. Ha tisztjeik dühöngenek, akkor fáradtak a katonák. Ha gabonával etetik a lovaikat, maguk pedig csak húst esznek, katonáik nem akasztják vissza helyükre a boros edényeket, és nem is térnek vissza táborukba, akkor végső szorultságukban mindenre készek. Ha tisztjeik nagy barátságosan és udvariasan beszélgetnek embereikkel, akkor elveszítették a tömeg bizalmát. Ha minduntalan jutalmakat osztogatnak, akkor nehéz helyzetben vannak. Ha meg gyakran büntetnek, akkor is szorult a helyzetük. Amikor az ellenség barátságosan és üdvözletekkel közeledik hozzánk, akkor csupán pihenni akar. Ha az ellenséges sereg haragosan áll velünk szemben, de múlik az idő, és se össze nem csap velünk, se el nem vonul, akkor nagy figyelemmel kell megvizsgálnunk, hogy vajon mit akar. Aki meggondolatlan és lebecsüli az ellenséget, az óhatatlanul az ellenség fogságába kerül. Ha katonáink még nem ragaszkodnak hozzánk eléggé, mégis megbüntetjük őket, akkor nem fognak engedelmeskedni. Márpedig, ha nem engedelmeskednek, akkor ugyancsak nehéz lesz harcba vinni őket. Ha azonban katonáink már eléggé ragaszkodnak hozzánk, ám büntetéssel sohasem sújtjuk őket, akkor semmi módon nem tudjuk majd harcba vinni őket. Ezért, amikor kiadjuk nekik a parancsokat, alkalmazzuk a polgári elveket. És ha parancsainkat egy emberként követik, akkor alkalmazhatjuk a katonai elveket. Így lehetünk biztosak a sikerben. Ha szokásává tesszük a népnek, hogy amire tanítjuk, azt mindig teljesítse, akkor a nép mindig engedelmeskedni fog. De ha eltűrjük, hogy ne teljesítse azt, amire tanítjuk, akkor a nép nem fog engedelmeskedni parancsainknak. Állítsuk katonáinkat olyan helyekre, ahonnan nincs kiút. Mert seregünk katonái, ha nagy veszedelemben vannak, nem rettegnek többé. Ha nincs számukra kiút, akkor szilárdan helytállnak. Ha elkerülhetetlen számukra, akkor küzdenek. Ha nemes katonáinknak nincs fölösleges vagyonuk, ez még nem azt jelenti, hogy megvetik a vagyont. Ha nem nyúlik hosszúra az életük, ez még nem azt jelenti, hogy nem akarnak sokáig élni. Azon a napon, amikor parancsot kapnak az indulásra, nemes katonáinknak, ha éppen ülnek, eláztatja ruhájukat a könny. Ha pedig fekszenek, arcukat folyja be, keresztül kasul a könny. Ha azonban olyan helyekre állítjuk őket, ahonnan nincs kiút, akkor éppen olyan bátrak lesznek, mintha csak egyek lennének. A hadsereg vezérének fontos feladata, hogy mindig nyugodt legyen, és ezáltal kiismerhetetlen. Igazságos legyen, és ezáltal tartsa fenn a rendet. Képes legyen ostobaságban tartani katonáinak fülét és szemét, és érje el, hogy senki ne tudjon semmit. Változtassa meg intézkedéseit, cserélje ki korábbi terveit, és érje el, hogy erről senki se szerezzen tudomást. Változtassa meg szálláshelyét, térjen a sereggel kerülő utakra, és érje el, hogy mindezt senki meg ne sejtse. Ha seregünk vezetésében elérkezik a megfelelő pillanat, akkor tegyünk úgy, mint aki feljutván egy magaslatra, eldobja magától a létrát.
Ne vádolj engem ilyesmivel, nem vagyok ilyen ember. Én tényleg meg fogom adni a pénzedet, hidd el nekem, mindent meg fogok tenni azért, hogy megadjam. Hát most hogy, nem tudok nekem, most mit van a lelkemet tegyem ki, hogy higgyél nekem? Nem tudok garanciát adni rá, mert... Na de most úgy alakult, hogy talán másképpen alakul az életem, és akkor... Na de hidd el nekem, hogy meg fogom adni, a jó Isten áldjon meg, hát nem tudok mit mondani. Hát nincs ennyi pénzem most, hogy megadjam neked, de meg fogom adni. Hát, mert azt hittem, azt gondoltam akkor, amikor kölcsönkértem, de rövid időn belül meg fog változni a helyzetem. Tehát, hogy... Én abba hittem, de ne haragudj. Akkor, amikor kölcsönkértem, tulajdonképpen úgy éreztem, hogy van rá fedezetem. Elvileg nem volt, gyakorlatilag úgy éreztem, hogy van rá fedezet. Meg fogom adni, hidd el nekem, nem tudok mit... De nem tudok mit csinálni. De ne, ezt ne csináld, nagyon kérlek. Könyörgöm, ezt ne csináld. Ne, nagyon kellemetlen helyzetbe hoznál, ezt ne csináld. Meg fogom adni a pénzt, hidd el nekem. Mondj egy határidőt.
Seregünk csak akkor képes megmaradni, ha előzőleg bevetettük már pusztulással fenyegető területen. Csak akkor tudja életét megmenteni, ha előzőleg megjárt már halálos területet is. Mert katonáinknak előbb hátrányos helyzetbe kell jutniuk, csak azután képesek jól intézni a győzelem vagy vereség dolgát. Elsőnek legyünk ott, ahol az ellenség szeretne lenni, azután nyugodtan várjuk ki a találkozást. Lépjünk át minden tussal írt mércét. Inkább alkalmazkodjunk mindig az ellenséghez, és akkor mi döntjük majd el a csata sorsát. Kezdetben tehát úgy viselkedjünk, akár egy hajadon leányka, és az ellenség kitárja majd kapuit. Akkor aztán legyünk olyan gyorsak, akár a rohanó nyúl, és az ellenségnek nem lesz módja feltartóztatni bennünket. Minél előbb el kell vennünk tőle azt, amit legjobban szeret, s nyomban hallgatni fog a szavunkra.
Zaj. Sun Tse a Hadviselés törvényei című művének részleteit Mácsai Pál olvasta fel. A felvételt Kulcsár Péter készítette. A szerkesztő Turay Tamás.
A hangfelvétel 2004-ben készült, és legutóbb 2014. január 12-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.